Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Először az orosz-ukrán háború 2022-es eszkalációja óta egy magas szintű NATO küldöttség látogatott el Kijevbe, hogy megvitassa az ukrán katonák jövőbeli részvételét a NATO hadgyakorlatain. Nyugati lapok beszámolói szerint annak ellenére, hogy nyugati országokból rendszeresen látogatnak Kijevbe magas rangú orosz ellenes tisztviselők, Oroszország katonai és politikai vezetése nem akar légitámadásokat indítani Ukrajna fővárosa ellen. Az érkezésük idején a Kijev elleni támadásokat is leállították. Ezzel egy időben folytatódnak a béketárgyalások előkészületei. Egy ukrán delegáció hétvégén Miami-ban találkozott egy amerikai küldöttséggel annak reményében, hogy újraindíthatják a béketárgyalásokat. Steve Witkoff, amerikai különmegbízott szerint a megbeszélések a folyamatban lévő közvetítési erőfeszítések részét képezik, és céljuk a fennmaradó kérdések szűkítése és megoldása a teljes körű béke megállapodás felé vezető úton. A középfokú felvételi eljárásban március 25-e és 27-e között módosíthatók a felvételi rendszerben korábban jelzett tovább tanulási tervek, közölte az Oktatási Hivatal hétfőn. A közlemény szerint a felvételi vizsgák eredményei tapasztalatai alapján a tanulók ebben az időszakban változtathatnak a felvételi eljárásban eredetileg beadott jelentkezésükön. Megváltoztathatják a megjelölt tanulmányi területek sorrendjét, illetve újakat is megjelölhetnek, tették hozzá. Megjegyezték ugyanakkor, hogy újabb tanulmányi terület csak a tanulói adatlapon már szereplő középiskolában, és csak az iskola erre kijelölt képviselőivel előzetesen egyeztetve jelölhető meg. Az egyeztetés tényét a középiskolába eredetileg benyújtott jelentkezési lapon fel kell tüntetni. Megjelölt tanulmányi terület nem törölhető, illetve korábban nem választott iskolában nem lehet jelentkezni, írták az Oktatási Hivatal közleményében. Elindult az év kedvenc tesi tanára választás. A Magyar Diák Sport Szövetség és a KNTH-ban közös kezdeményezését már harmadjára indítják útjára. Miskolcról is várják a jelöléseket és a szavazatokat, melyeket a www.évtesitanára.hu internetes oldalon lehet beküldeni. Az izgalmas megmérettetés 3 hónapon át zajlik, mely során a testnevelő tanárok körében 2 fordulós szavazással választják meg az ország legnépszerűbb pedagógusait, mondta Szilágyi Andrea, a Magyar Diák Sport Szövetség kommunikációs vezetője. A vízóraaknák pincék fogságába került békák megmentésére kéri a lakosságot a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. A szervezet hétfői közleménye szerint a településeken is általánosan előforduló zöld és barna varangyok, a barna ásóbékák helyenként a bajszos vagy barna békák, de akár még a vizektől elkalandozó zöld békák és unkák is végleg csapdába kerülhetnek a vízóraaknákba pottyanva, pincékbe tévedve. A szakemberek szerint gyorsan és egyszerűen segíthetünk, ha az állatokat akár puszta kézzel kiemeljük a pincékből, majd a kertben elengedjük, illetve ezeket a békacsapdákat márciustól szeptemberig havonta ellenőrizzük. Azt írták, az állatok pusztulása jelentős probléma, de a baj tovább tetézi, hogy ezek a példányok nem tudnak részt venni a szaporodásban. Az állat- és természetvédelmi megfontolások mellett jelentős a ragadozó életmódot folytató férgeket, puhatestűeket és rovarokat fogyasztó szárazföldi békafajok biológiai védekezésben betöltött szerepe is. A békáknak ez az ökoszisztéma szolgáltatása a klímaváltozás erősödésével, többek között az újabb és újabb mezőgazdasági rovarkártevők megjelenésével egyre fontosabb szempont, hangsúlyozták a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület közleményében.
Az időjárásról.
Változóan, időnként erősen felhős lesz az ég, számottevő csapadék nem várható, emellett hosszabb, rövidebb időszakokra kisüt a nap. Délután 14 fok körül alakul a hőmérséklet. Kedden is napos, gomoly felhős időben lesz részünk, csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor. Keleten, északkeleten többfelé feltámadhat a szél, kedden 14 és 19 fok közé melegszik fel a levegő.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Getting darker by the day. I'm on my knees but don't know what to pray. The broken things that broken people do. But knowing just how far you came for me gives me hope for every soul I meet. There's no one so far gone that you can't reach. So reach through me. Let them see, Lord, let them see. Your love is the bridge. Your truth is the light that searches for the lost. And your grace won't stop reaching. Your mercy won't let go. 'Cause your love is the bridge. And your truth leads us. Told the broken they were whole. You spoke the truth that healed their broken souls. You'd never leave us here to fight alone. With love we earn the right to speak your truth. It's not just what we say, it's what we do. I wanna be a bridge that leads to you. So reach through me. Let them see, Lord, let them see. Searches for the lost. And your grace won't stop reaching. Your mercy won't let go.
sin leaves a canyon, your love builds a bridge.
Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Irodalmi kilátó, 75 éves Vári Fábián László.
Az irodalom történészek, akik a kárpátaljai magyar irodalommal, magyar kultúra történetével foglalkoznak, a kárpátaljai magyar irodalom keletkezését az 1950-es évekre teszik.
Buszos örökség túra.
Igen, hiszen nagyon fontos nekünk, hogy az egyházi történelmi emlékeket, emlékhelyeket, református templomjainkat megmutassuk.
Gyermekkori emlékek és felnőtt hit. Beszélgetés Lackfi János költővel.
Hát mostanában jöttem rá, hogy miért volt az, hogy bár semmiféle vallásos neveltetést nem kaptam, a Jóisten rendszeresen bejelentkezett gyerekkoromban. Határozottan emlékszem, hogy fölmásztam Pilisvörösváron, a telkünkön, a körtefára, és ott éreztem, hogy az Isten kanalazza a levelekkel a napfényt.
Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.
Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Kárpátalja. Ismét irodalmi kilátóra invitálta a Szép Irodalom a képző és alkotó művészetek iránt érdeklődő közönséget a Magyar Írószövetség kárpátaljai írócsoportja folyóiratának az együttszerző gárdája. A találkozónak Magyarország Beregszászi konzulátusának Munkácsi Mihály kiállító terme adott otthont, ahol méltatták a 75 éves Vári Fábián László, Kossuth és József Attila díjas költő, író és folklórkutató munkásságát. A következőben vele beszélgetünk.
Arra gondoltunk, hogy ebben az évfordulóban mindenképpen szeretnénk egy nagyobb beszélgetés összehozni, és külön köszönjük, hogy elfogadta a felkérésünket. Talán amikor megnézzük a Kossuth díjas kárpátaljainkat, akkor nem tudunk sokat számolgatni, talán egy kezünkön sikerül megszámolni. Viszont a írás, költés szeretetében tényleg nagyon-nagyon szűk ez a terület, amit képvisel, és nemzetközi szinten is képvisel. Hogyan indult a pályafutás? Mik voltak a kezdetek kezdete a gyermekkorban? Hogyan indulnak azok a csírák, amelyet valakit József Attila díjra viszi, majd Kossuth díjra viszi ugyanezen a területen?
Az irodalom történészek, akik a kárpátaljai magyar irodalommal, magyar kultúra történetével foglalkoznak, a kárpátaljai magyar irodalom keletkezését az 1950-es évekre teszik. Természetesen előzmények, hagyományok már régebben is megfigyelhetők, hisz Beregszásznak jeles író alkotói voltak. Említhetném például Tamás Mihályt, aki egy nagyszerű prózaíró, novellista, kisregényeket is írt, és regényíró volt, és a jelentősége különösen Trianon után domborodott ki, hiszen a Trianon után beállt bekövetkezett helyzetről ő tudósított irodalmi szinten először, magas szinten. De ezt a korszakot mégiscsak a csehszlovák éra idejére tesszük, és azt mondjuk, hogy ez a szlovenszkói magyar irodalom része volt még ekkor. Tehát Penckófer János barátunk, kollégánk, ő írta le, ő fektette le, hogy a kárpátaljai magyar irodalom igazából az 1950-es években kezdődik. Hiszen ekkor jelent meg Ungváron az első szépirodalmi szovjet korszakban napvilágot látott verseskötet, mégpedig Balla László Zeny hangosabban című kötete, és ebben az esztendőben születtem meg én. Nem azért, mintha a kettőnek nagy sok köze lenne egymáshoz, de így hozta a sors.
Ez egy irodalmi bölcsőnek is mondható?
Irodalmi bölcsőnek is mondható természetesen. Én Tiszaújlakon születtem, ennek a községnek nagyon erős kötődése volt a rákóczi hagyományokhoz, és hát ennek az a magyarázata az én meglátásom szerint, hogy 1903-ban az egykori győztes kuruc csata színhelyén felépítették, elkészítették a Rákóczi emlékművet, a Turulmadaros emlékművet. Na most, amikor megszülettem, ez már természetesen nem volt meg, de a nép emlékezetében, az emberek emlékezetében, a családok emlékezetében mélyen ott élt, hogy nagyon sokat hallottam azokról a mondákról, legendákról, amelyek a Rákóczi szabadságharchoz kötődtek. Na most ezek a dolgok fokozatosan ivódtak a lelkembe, és azt is mondhatnám, hogy így készítették elő bennem a majd egyszer megszólaló alkotót. Sokat olvastam, azzal kezdeném, vagy azzal folytatnám, és egy gondolkodni kezdő fiatal, 13-14 éves fiatal elméjében már azért megszülethet a gondolat, hogy jó lenne hasonlókat alkotni, írni. Versírással próbálkoztam, hisz apám munkás ember volt ugyan, de eléggé olvasott és eléggé művelt volt ahhoz, hogy a költészetben is tájékozódjon valamennyire, és a neki tetsző költőket igen gyakran felemlegette és szavalta a verseket, mert nagyon szeretett és tudott is, szóval szeretett verset mondani. Hát ezek belém ivódtak, rám ragadtak. Anyám pedig rengeteget mesélt. Ő pedig nagyon sok népmesét ismert, és azon kívül ismerte természetesen a meseíró, a meseírás nagy mestereit, a Grimm testvéreket, Benedekeleket, akik a népmese, a magyar népmesének ugye a atyai voltak. És ezek a különböző eredetű hagyományok, ezek ötvöződtek bennem valamiképpen, és hát majd a későbbiek során éreztették a hatásukat.
Az első rímpár, vagy az első vers csíra, az mikor ültetődik el? Hát emlékszik rá?
13-14 éves lettem, emlékszem, de azok nem méltóak megemlékezésre, arra nem valók, hogy megőrizzük őket. Amikor a forrás stúdióba kerültem, illetve hát nem forrás volt, még csak egy kezdeményezés.
Az alakuló ülésén is bemutatott.
Mégpedig a Ungvári Egyetemen 1963-ban már magyar szakot alakítottak, magyar tanárképzés indult, és az ott tanuló felső B-folyamos fiatalok, neveket is említhetnék, Punykó Mária, akit a nevét Beregszázban jól ismerjük, Stumpf Benedek András, Györke László, Balla Gyula és többek elindítottak egy kis mozgalmat, amely arra irányult, hogy a megyében, tehát Kárpátalján, a magyar iskolákban, és az igazgatókat kérték fel rá, hogy amennyiben vannak alkotóhatással próbálkozó fiatalok, akkor összehívnák őket Ungváron, egy bizonyos helyszínen, és az igazgatók, hogyha úgy látták jónak, akkor a megjelenést lehetővé tették. Így én Szőlősön tanultam, a Nagyszőlősi Középiskolában ebben az időben, és a magyar tanárnőm hozta nekem ezt a körlevelet. Természetesen örömmel mondtam, igen, el is mentem, és ott találkoztam az előbb említett fiatal emberekkel és hölgyekkel. Aztán nem egyedül érkeztem természetesen, mert jött velem Dubka György, akit ma mindenki ismer. Dubka Györgyel, Füzesi Magdával ott találkoztam első ízben, és ez a barátság, ez a kapcsolat aztán a további évtizedekben is megőrződött, és tovább épült, szépült. Hát itt találkoztam először, mondom, olyan későbbi kollégáimmal, akik verset írtak, vagy novellát írtak, és az első vers kezdeményezések kapcsán hadd mondjam el, hogy azok a versek, amiket akkor sikerült magammal vinnem, és felolvasnom, megismertetnem a későbbi barátaimmal, egyáltalán nem maradtak a körükben sikert, mert azok ilyen hagyományos, Arany János esztétikáján ugye keletkezett versek voltak, próbálkozások, de volt egy nagyon fontos mozzanat ennek a találkozásnak, mégpedig az, hogy megismerkedtem azokkal a kollégákkal, hát többek között Zselicki Józseffel, aki sajnos már nem él, Fodor Gézával, szintén csak néhaiként beszélhetünk róla, akiknek a verseit példaként emelték fel előttünk, és ők már túl voltak az első publikációk örömén.
Olvasomkor ezt a leírást olvastok, akkor mindig az a kérdés merült fel bennem, hogy ilyenkor nem töri meg a költészet útját a kezdő sikertelenség az emberek? Ilyenkor nem az volt bennem,
nagyon jó a kérdés, mert én eléggé lógó orral indultam haza. De elkísért az Ungvári pályaudvarra későbbi jó barátom, S. Benedek András, és azt mondta, hogy ne keserítsen el, amit itt hallottál, mert én úgy érzem, úgy gondolom, hogy benned ennél több is lakozik. És a következő találkozóra, amelyre sor került 1967-ben, azt hiszem, hogy megint csak valamikor az ősz folyamán, akkor már vittem magammal három olyan verset, amelyet hamarosan viszontól láthattam a Kárpáton túli ifjúság magyar kiadásának az oldalain. És akkor azt kérdezték a barátaim, hogy ezeket te írtad?
Ezek eddig hol voltak?
Igen. És azt mondta későbbi barátom Balla Gyula, aki Budapestre települt át a 70-es évek elején, azt mondta, hogy ha te tudsz még egy ekkora lépést tenni,
költő lesz belőled.
Mint amilyen ez volt, akkor költő lesz belőled.
Mi volt az a lépés? Mi volt
Elgondolkodtam rajta, hogy mi is az. Na most ehhez az kellett, hogy... Tehát én tudtam olyan verseket írni már iskolában, például kémia órán, ami megnyerte a barátaimnak a tetszését, és megfelelő volt ahhoz, hogy a sajtó megjelentesse, de az a lépés, az a következő lépés, az nem volt más, mint az, hogy ráéreztem a költészet lényegére.
Ez egyfajta szabadság? Gondolati szabadságra gondolok?
Gondolati szabadság. Tehát én már találkoztam olyan kortárs versekkel, akkor olvastam olyan kortárs verseket, amelyek nagyon tetszettek. És ezek, hadd mondjam azt, hogy Nagy László és a kilencek költőcsoportnak, akik 1968-ban, 69-ben verődtek egybe, és megjelent az Elérhetetlen Föld című antológiájuk. Hadd mondjak egy-két nevet. Utasi József, Olá János, Kis Benedek, Mezei Katalin, és még voltak jó néhányan. Na most ezek a versek engem nagyon-nagyon megfogtak és meghatottak. Na most az a fajta gondolkodás, amelyeket én ezekben a versekben tapasztaltam, azt hiszem annak a gondolkodásnak a mikéntjére éreztem rá, arra éreztem rá, hogy hogyan is lehet oda eljutni. Tehát egyfajta elvont, kicsit szürrealisztikus világfelfogás volt ez, amelyre rá kellett ébrednem, rá kellett jönnöm, és attól kezdve a saját verseimet is ebben a hangnemben próbáltam írni. Mondok példát is. Leírtam egy verset, egy 12 soros verset József Attila kapcsán, őt nagyon szerettem, kedveltem, amely így szól, hogy itt áll a vadak lábnyomából, azért vagy most ilyen távol, szarvasok sóhaja tör az égre, József Attila, aludj el végre. Az itt áll a vadak lábnyomából ugye népmesékre utal, népmese motivumokra. Ne így áll kis testvérem ebből a vízből, amikor nagyon szomjas volt a Jancsika, mert ha ebből iszol, akkor olyan vaddá fogsz változni, amilyen vadnak ez a lábnyoma. És a gyerekből őz lett, mert egy őz lábnyomából ívott, mert nem bírta tovább a szomjúságot. Tehát én erre utalok vissza, és hogyha az olvasó erre rájön, ráérez, hogy ez ezért van, akkor minden rendben van. Tehát ettől kezdve kezdtem én úgy írni, úgy gondolni a költészetre, mint amely folytatható a jövőben is.
Az elmúlt percekben Vári Fábián László, Kossuth és József Attila díjas költő, író és folklórkutatóval beszélgettünk.
It was raining one morning, I was in a state driving, lost control of that wheel and those tires started sliding. Police on the scene said only one way I survived it, God's hand. We were 7 months along, it was baby number two. Doctor said something's wrong, a little girl came too soon. Oh, but now she's 15, playing guitar in her room, God's hand. I've seen miracles, no earthly explanation can. Couple two, I watch her point the way when I don't know what to do. Every storm and every struggle, ain't no doubt would let me through. God's hand, yeah, yeah, it holds me tight when I'm shaking like a leaf. Always provides whenever I'm in need. Ain't a sunrise or a sunset I don't look up and see. God's hand. God's hand, whoa, 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 whoa. I've seen miracles, no earthly end.
Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
Az anyaország. A tiszántúli református egyházkerület tavasszal ismét megszervezi buszos örökség túráit. Egy-egy kirándulás indul április 11-én a Felső Tisza vidékére, május 16-án pedig a Bihari térségbe. A túrák hagyományosan a Religio et Patria turisztikai program útvonalait követik. Az egyik tematika a szatmári irodalmi emlékhelyeket, a másik bocskai fejedelem nyomait követi. Az örökség túrákra már lehet jelentkezni. Katona Ilonát, a tiszántúli református egyházkerület turisztikai szakértőjét, Olá Ilona kérdezte.
Többször volt már itt a rádiumban szó arról, hogy a tiszántúli református egyházkerület a turizmus ágazatát egyfajta stratégiai eszközként állította szolgálatba missziós célokra, és hogy jobban megmutassák azokat az értékeket, azokat az örökségeket, azokat a kincseket, amik az egyházkerület területén megtalálhatóak. Többféle módon teszik ezt meg, és ha már itt van a tavasz és beköszöntött a kirándulások időszaka, akkor újra elindulhatnak azok a túrák, amikre már volt példa a korábbi időszakban. Terveznek-e most ilyen szervezett utakat?
Igen, hiszen nagyon fontos nekünk, hogy az egyházi történelmi emlékeket, emlékhelyeket, református templomjainkat megmutassuk, és ez a tavaszi időszak ez pontosan arról szól, hogy indulnak akár a szervezett, akár az egyéni túrák is, nem mintha egyébként a téli időszakban nem lennének olyan bátor kirándulók, akik esetleg akkor is felfedezik az országot és az országnak ezt a keleti szegletét is, de segítjük őket, és itt a tavaszi időszakban mindig nagyon nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy szervezett formában is olyan túrákat, olyan örökségtúrákat szervezzünk, amelyeken keresztül közelebb tudnak kerülni a történelemhez, az egyházi értékeinkhez.
Különböző tematikák szerint szokták ezeket meghirdetni. Tartják-e most is ezt?
Igen, hiszen nekünk a Religio et Patria turisztikai programunk az egy nagyon nagy szabású projekt, és ennek a keretében már azért évek óta szervezünk különböző aktivitásokat és különböző túrákat. Természetesen vannak itt kerékpáros túrák, gyalogos túrák, egyéni túrák, csoportos túrák, de amire mi most fókuszálunk, az az autóbuszos örökségtúra, és két konkrét útvonal mentén az idén is megszerveztük az örökségtúránkat. Április 11-én lesz majd egy Felső Tiszát, Szabolcs, Szatmár-Beregi vármegyét érintő örökségtúránk. Ennek a fókusza elsősorban a szatmári térség lesz, és azok a irodalmi emlékhelyek, amelyek nagyon fontos szerepet játszottak itt a magyar irodalomban és történelemben, illetve majd egy májusi túra keretében, május 16-án pedig a bocskai útvonalat szem előtt tartva egy olyan örökségtúrát szervezünk, amely a középpontjában a bocskai család áll, ugye a koronás fejedelem útján, bocskai nyomában ez a nagyon szép elnevezése, ez a hajdúság és a bihari térséget fedi le, és egyébként ez a térség annyira nem frekventált turisztikai térség, és ezért azt gondolom, hogy ennek a túrának azért is van nagy jelentősége, mert közelebb kell hozni azokat a rejtett kincseket is az emberekhez, amelyeket nem biztos, hogy önállóan egyéni utazóként megtekintenének.
Ami nagy előnye ezeknek a szervezett örökségtúráknak, pont az, hogy szervezett. Innen indul Debrecenből a busz, és nem egyedül kell végigjárni ezeket az örökség helyszíneket, hanem emellett a tematika mellett, e mentén, amit megkérdett az egyházkerület, idegenvezető szakmai segítségével kalauzolják a látogatókat. Hogyan járják végig, mik kerülnek bele ezekbe a kirándulásokba? Mert ugye például a Felső-Tisza vidékén nagyon bő lenne a merítés, gondolom valamiféle szelektálás mégiscsak kell, hogy beleférjen egy napba egy-egy ilyen kirándulás, szóval mondjuk el ízelítőként, hogy mi mindent láthatnak áprilisban a Felső-Tisza vidékén, májusban pedig bocskai fejedelem térségében azok, akik részt vesznek ezeken.
Ezeknek a túráknak a szervezés során mindig nagyon nagy dilemma, hogy akkor mit is mutassunk meg, és mit emeljünk bele a programba. A tavalyihoz képest egy picit változtattunk a Szatmár-Beregi örökség túrán, de az ikonikus helyszínek benne vannak. Tehát a túrának a két alappillére a tákosi és a csarodai református templomok, illetve a köréjük épült egyéb szolgáltatások, amelyeket azért kell megmutatni, mert újdonságként jöttek most elő. Például Csarodán, nyilván a Csaronda patak partján ikonikus helyszín, szintén ugye a középkori templomok, árpádkori templomok mintapéldájaként szoktuk emlegetni a csarodai református templomot. A mosolygószentek templomaként már azért nagyon régóta ismert, sokat is hallottak róla a látogatók, de egy újdonság például a mellette lévő látogatóközpont. És a látogatóközpontban most egy olyan csodálatos kiállítást lehet megtekinteni, amin keresztül gyakorlatilag az egész térségben lévő középkori templomokról egy átfogó képet lehet kapni.
Pont az a lényeg, hogy az eszenciáját ott megmutassák egy helyen, utána pedig személyesen lehet élményeket szerezni.
Így van, és akkor természetesen a tákosi templom sem maradhat ki, és a tákosi templomot pedig azért szeretjük nagyon, mert az egyik legcsodálatosabb kis templom, ahol a kazettás mennyezetek látványa az elvarázsolja a látogatót. Mezitlábas Notre Dame-ként szoktuk emlegetni ezt a kis templomot, tehát azt gondolom, hogy mikor így a kollégákkal a szervezésben benne vagyunk, akkor nem kérdés, hogy ezt a két helyszínt minden esetben beletesszük. A tarpai református templomot azért raktuk bele a programba, mert ő is egy középkori eredetű templom, és az évszázadok során a 15. századból például olyan középkori fal képek maradtak fenn, ami a restaurálások során nagyon szépen kirajzolódik, nagyon szépen lehet látni, akár a Szent György küzdelmét a sárkánnyal, csak hogy egy példát mondjak. Új tetőszerkezetet kapott, tehát az is egy csodálatos látvány kívülről a tarpai református templom. Akkor, amikor ugye az irodalmi tematikát előtérbe helyezzük, akkor ki nem maradhat Szatmárcseke, hiszen ott a Kölcsei emlékszobának a megtekintése minden esetben benne van, illetve hát az a csónakfejfás temető, ami egyedülálló, az egy szintén egy olyan helyszín, amit nem szabad kihagyni. És egyébként ezeken a helyszíneken, református templomokban sok esetben lehetőség van a helyi lelkésszel is találkozni. Azt gondolom, hogy ezek is plusz hozzáadott értékkel bírnak. Nagyar lesz még a programban, Nagyarban pedig a Lubi kastély és a Petőfi fa, tehát ott a Petőfi kultusz járjuk egy kicsit körbe, és ugye a Kocsányos tölgy alatt írta meg a Petőfi fa alatt, mert utána már elnevezték Petőfi fának a Tisza című versét Petőfi Sándor, de az már másik történet, hogy az a fa elpusztult, de a terméséből újra kinőtt az a fa, amelyik az eredetit tudja pótolni. És amikor kört befejezzük, akkor kár lenne kihagyni a Túr Istvándi vízimalmot, egy ipartörténeti műemléket, hiszen azt még be is indítják olyankor, amikor látogató van, tehát ez is egy különleges élmény lesz. A másik túránk pedig a koronás fejedelem útján Bocskai nyomában, ott a helyszíneket pedig úgy választottuk ki, hogy egy nevezetes eseményhez, de mindenképpen azért a Bocskai családhoz legyen köthető, tehát Álmosdon, a Bocskai Álmosdi csatának az emlékművénél kezdődik a túra, de ha már ott vagyunk, akkor a Kölcsei Ferenc emlékház sem maradhat ki, és az Álmosdi kiállítóhelyek. Létavértes felé vesszük az utat, a vértesi református templomban pedig a rozsnyai gyűjtemény, ami a Közép-Európa legnagyobb kerámia gyűjteménye, kár lenne, hogyha kimaradna. A hagyományos népi fazekasságnak a legszebb termékei vannak itt ezen a helyszínen, és akkor megérkezünk Kismarjára, ott már azért a református templomban egy olyan kiállítás várja a látogatókat, amely a abszolút a Bocskai családról szól, illetve hát a Bocskai család kriptája is itt tekinthető meg. Nagykerekiben pedig a nagykereki kastélynak, a Bocskai várkastélynak a történetével, történelmével lehet ismerkedni, Bocskai Istvánnal és a hajdukkal, és akkor úgy zárjuk a kört, hogy Hajdú Szoboszlón pedig a Bocskai korona hiteles másolatát tekintjük meg. Tehát egy nagyon élménydús és nagyon sokrétű örökségtúra mind a kettő. Nagyon fontos elmondani, hogy szakavatott és nagyon hozzáértő idegenvezetők vannak mindig a csoportokkal. Úgyhogy remélem, hogy tudtam egy kis kedvet csinálni.
Hogy mondtuk, a Tiszántúli Református Egyházkerület épít a turizmusra, hogy megmutassa az értékeit. Többek között például a kerület honlapján külön turizmus fül van, ahol mindezekről egyébként lehet tájékozódni, utána olvasni a részleteket, megismerni, hogy még inkább kedvet csináljunk. Lehet-e már jelentkezni ezekre a túrákra, és hogyan, miként teheti azt meg, akinek felkeltettük az érdeklődését?
Igen, lehet jelentkezni a túrára, sőt már vannak is résztvevők. A ttr.hu honlapon megtekinthető a vallásturizmus fül alatt minden részlet, tehát ott azt is láthatják a honlap látogatók, hogy a turizmus@ttr.hu honlapon írásos formában lehet jelentkezni.
Van-e limit, hogy hányan vehetnek részt ezeken a kirándulásokon, vagy úgy igazítják az indítást, a keretet, hogy aki szeretne menni, az mindenképp beférjen?
Most elvileg egy autóbusszal van tervezve mind a két örökségtúra, egy-egy autóbusszal, de természetesen, hogyha olyan igény van, hogy többen is szeretnének jönni, akkor megszervezzük.
Az elmúlt percekben Katona Ilonával, a Tiszántúli Református Egyházkerület turisztikai szakértőjével beszélgettünk.
Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl. Történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Erdély. A gyermekkori emlékeket felidéző hitlenyomatok sorozat második meghívottja Laszkfi János, Kossuth díjas költő, aki interjúnkban felidézi, hogyan követte végig Isten inkognitóban a gyermekkorát. Bár vallásos nevelés nem kapott, a teremtő jelenlétét mindvégig érezte, ez segítette abban, hogy felnőttként tudatosan is rátaláljon a hitre, és felfedezze annak helyét az életében. A riporter Kis Gábor.
Sorozatunkban nagyon sokan a parókiák a hangulatát, a tiszteletes úrnak a szigorú tekintetét, vagy éppen a tiszteletes asszonynak a mosolyát idézték fel. Ez a hagyományos, vallásos gyerekkor Lackfi Jánosnál kimaradtam. Ha most a zsoltárok fordítójaként és hívő emberként visszanéz a világi kisfiú életére, hol látja meg utólag istenői lenyomatát? Volt-e olyan gyerekkori rácsodálkozása a szépségre, élethelyzetre, amiről ma már tudja, hogy Isten volt az, csak akkor még inkognitóban kísérte?
Hát mostanában jöttem rá, hogy miért volt az, hogy bár semmiféle vallásos neveltetést nem kaptam, a Jóisten rendszeresen bejelentkezett gyerekkoromban. Határozottan emlékszem, hogy fölmásztam Pilisvörösváron, a telkünkön, a körtefára, és ott éreztem, hogy az Isten kanalazza a levelekkel a napfényt. Teljesen nyilvánvaló Isten jelenlét érzésem volt. Kamaszként a Mária Remetei templomkertben a feszület előtt beszélgettem térden állva Jézussal, akiről annyit tudtam, amennyit a Senkievics Kovádis című regényéből lehet tudni, de valahogy milyen szimpatikus volt és megérintett. Beszöktünk a misére a testvéreimmel, ők nagyon meg voltak ijedve, ugye mindketten kisebbek nálam. Engem valahogy olyan ellenállhatatlanul vonzott ez az egész, és aztán rájöttem, hogy ez tulajdonképpen annak a nagymamámnak köszönhető, mindez a sok találkozás Istennel, akit senki nem hirdetett nekem, vagy a könyveimből olvastam róla, rengeteg kaladregényt faltam akkoriban, tehát azért itt-ott kibukkant az ő arca vagy kezenyoma, de hogy leginkább anyai nagymamám, aki egy ilyen Amazon természetű, szuperhíró típusú nagymama volt, és parancsnoki módszerekkel állította vigyázba az egész családot, ráparancsolt a szüleimre, hogy már pedig engem meg kell keresztelni. És kijött a papbácsi ilyen home delivery üzemmódba otthon nálunk, engem megkeresztelt, lefröcskölt ezzel a kis szentelt víze, és én ugyan nem tudtam róla semmit, és az Istenről se tudtam semmit, viszont akivel ott szövetséget kötöttem, és aki velem ott szövetséget kötött, az végtelenül hűséges, és én határozottan azt érzem utólag, hogy ő azért járt vissza hozzám egész gyerekkoromban, mert hogy megegyeztünk, még akkor is, ha én ennek nem föltétlenül voltam tudatában. És aztán a felnőttkori megtérésem, az pedig az apai nagymamámhoz köthető, aki, amikor már az egész családunk minden tagja, tehát mindez öt ember megtért különböző utakon, módokon, akkor ilyen szerény mosolygással, ő ez a gondoskodó típusú nagymama volt, azt mondta, hogy hát ő egy buta parasztasszony, az én okos értelmiségi szüleimmel nem tudott volna vitatkozni, de gondolta, hogy minden misén vasárnap megkéri az Úristent, hogy térjen meg a családunk összes tagja, és így is lett, mondta mosolyogva. Tehát ő volt a családunknak az otthonkába öltözött lelki atomreaktor a titkos üzemmódban.
Jézus azt mondja, hogy így szól az idézet, hogyha olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek. Felnőtt fejjel lett újra gyerek a hitben. Milyen előnye volt annak, hogy hát mondjuk így, hogy nem koptatták meg a fülét gyerekként a bibliai történetekkel? Emlékszik egy olyan pillanatra, amikor először olvasott egy klasszikus bibliai történetet, ha lehet őket így klasszikusnak nevezni, és az újdonság erejével csapott bele?
Ugye az újszülöttnek minden vicc új, azt mondják, és így volt nekem a hittel kapcsolatosan is. Például Alfred Jarry-nak az Übük királyában, ami egy anarchista mű, bele volt aprítva latinul a mi atyánk. Én nekem annyira megtetszett ez, hogy nyilván egy ilyen öntudatlan vonzás megint, hogy én gimnazista koromban ezt megtanultam fejből latinul. Tehát senki nem tanított mi atyánkot mondani, de tudtam latinul a magam szorgalmából, vagy a magam vonzódásából. És ami nagyon fontos még, és amire utólag jöttem megint rá, hogy a Karamazov fivéreket olvastam Dostoyevskytől, és Aljosának a betegsége és a betegsége alatti megtérése az iszonyatosan belém égett. És nem tudtam se arról, hogy mi az, hogy megtérés. Akkor emlékeztem csak vissza erre, amikor felnőtt fejjel újra olvastam a Karamazov testvéreket. És aztán sok-sok olyan történet volt később, amikor én már megtértem, ugye az esküvőmön voltam első áldozó, ami általában kisgyerekek szoktak első áldozni. Ennek megvan az az előnye, hogy nem lehettem valláskárosult, tehát nem tántorított el a hittől az, hogy lám-lám sok hívő ember milyen visszás dolgokat cselekszik mégis, mert nem láttam ilyesmit. Ugye amikor Jézus azt mondja, hogy legyünk olyanok, mint a kis dedek vagy a gyermekek, akkor az a fajta önfelett és tisztán őszinte kisgyermeki viselkedés a minta, ami nem csak ezekből az apró vásodtságokból áll.
Nagyon sok gyerek fejében Isten egy, hát hogyha képileg szeretném leírni, akkor egy ilyen szigorú ősz szakállas bácsi, ahogy egyébként nagyon sok festményben is megjelenik, aki folyton a hibákat keresi, azt, hogy milyen bűnöket követtünk el. Gyakran ír arról viszont, hogy a teremtés tele van játékossággal meg humorral. Megengedhető-e, vagy éppen szükséges-e, hogy a gyerekekkel együtt nevessünk a hit dolgain, vagy a bibliai szereplők esendőségén? Hogyan segít a humor abban, hogy a hit ne egy keményített gallérú kötelezettség, hanem örömforrás legyen számunkra?
Hát, hogyha Jóisten megteremtette a panda hangját, meg a csikóhalat, meg a kacsacsőrű emlőst, meg még ezernyi fura teremtményt, akkor egészen biztos, hogy van humora. És hát a gyerekeknek ezek az arany köpései, ezek fantasztikus. Tehát nem csak, hogy fel tudják vidámítani mondjuk egy vallásórának vagy egy hittanórának a hangulatát, hanem sokszor teológiai következésekkel is bírnak, hogyha mögéje tudunk gondolni a történetnek, és mesélt egy Verbit a szerzetes, egy hittanórán kérdezte a gyerekeket, hogy na gyerekek, ugye Zakeus története volt, Zakeus a vámszedő, aki alacsony termető, és fölmászott egy fára, hogy lássa Jézust, kérdezte ez a szerzetes a gyerekeket, hogy na és mit gondoltok, hogy miért mondja neki Jézus, hogy Zakeus, gyere le azonnal a fáról, nálad kell vacsorázni, miért mondja, hogy gyere le azonnal? És akkor mondta az egyik kisrác, hogy én tudom, de te tudod-e, bácsi? És akkor hát próbált ilyen teológiai magyarázatokat adni, hogy miért kell gyorsan lejönni a fáról, kis srác azt mondta mindegyikre, nem ezért. Azért, mert nem volt Zakeuson alsó. Tényleg, ha belegondolunk, én akkoriban valószínűleg az alsó nemű hordás, az nem volt egy nagyon nagy húzó ágazat. Ha ebbe belegondolunk, ebbe az élet szagú dologba, tehát annyira más volt ez az ókori világ, és akkor egy ilyen rivány megjegyzés, valamit felvillant belőle, hogy tényleg ez a picit ki ilyen steril, meg ilyen picit ilyen kivasalt, meg a nagyon szépséges kép, amit az evangéliumi jelenetekről alkotunk, az valószínűleg sokkal izzadságosabb, fáradtságosabb, sajtszagúbb, durvább, érdesebb lehetett, és ebbe a világba testesült bele Jézus. Mesélte egy másik papbácsi, hogy kérdezte a szintén hittanórán, hogy gyerekek, kik a szentek? És akkor az egyik kisrác jelentkezett, hogy a szentek magasan vannak, szép, színesek, és átjön rajtuk a fény. És egész egyszerűen nyilván ő arra gondolt, hogy a templomi pólóművegeken ott vannak ábrázolva a szentek, hogy ennél jobban nem lehet meghatározni a hitünknek a nagyjait, akár élőkről beszélünk, akár már halottakról.
Nem csak költő, hanem műfordító is, aki régi zsoltárokat is mai élő nyelvre ülteti át. A mai gyerekek ugye egy teljesen más, egy digitális nyelvjárást beszélnek, és írnak. Eltér ugye attól, amit mi a Bibliából ismerünk. Mi lehet a titka annak, hogy úgy beszéljünk Istenről ennek a TikTok generációnak, hogy ne tűnjön a vitnak, de közben ne veszten el belőle az üzenet szentsége sem? Hol van az arany középuta veretes és a vagány között?
Ez nyilván mindenkinek máshol van a határ. Tudom, hogy nagyon sokan, akár vallásosak is rettenetesen utálnak engem, mert hogy én gúnytűzök és csúfotűzök mindenből, ami nekik szép és szent, nyilván nem hozzájuk szólok én, viszont egy olyan résre állított a Jóisten a falon, ahol sok olyan ember is meghallgatja az általam írottakat, vagy elolvassa, akiknek nem sok közük van amúgy a hithez, vagy amúgy a valláshoz, vagy akár ellenségesek is azzal kapcsolatosan, de valamilyen fura módon ebben a picit szabadabb megfogalmazásban elfogadnak bizonyos igazságokat. Jézus azért testbe született, azért merült alá a Jordán, egy teljesen fizikai folyóba, ette az olajbogyót, meg megtörte a kenyeret, meg fölemelte a kelyhet, tehát csupa-csupa közönséges, köznapi dolgot csinált. Ne egy ilyen testetlen, meg távoli, meg faramuci valakiként éljük meg, hanem tényleg legyen a barátunk, ahogy ő maga szólított fel minket, hogy nem mondalak szolgának titeket, hanem a barátaimnak mondalak. Ez mennyire szép, és nem akarom elvenni nyilván az Isten félelemnek az élményét sem, mert hiszen pont mostanában volt egy olyan szemlélődő ima, amiben úgy magyarázta el nekem Jézus az Isten félelmet, hogy ő, mint a riói hatalmas Jézus szobor, lenyúlt hozzám, és fölvett magához engem. És hát iszonyatos nagy öröm volt maga az, hogy Jézus magához vonz, de hát közben tériszonyom is van, meg tényleg baromi magasan van. Én tudtam, hogy nem fog leejteni nyilvánvalóan, meg nem a vesztemet akarja, meg a halálomat, de mégis, tehát kétségtelen az aránykülönbség köztem és a teremtő Isten között, tehát hogy nem akarom ezt a fajta szent lenyűgözöttség élményt sem elvenni a dologtól, de ettől függetlenül Jézus maga mondta, hogy dőljünk a vállára az utolsó vacsorán, és legyünk hozzá egészen szívközel, és akkor is, amikor vidám pillanatok vannak, meg akkor is, amikor fájdalmasak.
Lackfi Jánosnak ugye nem volt készen kapott hívő gyerekszobája. Édesapaként és nagyapaként talán tudatosabban kellett ezt ugye felépíteni. Hogyan próbálta átadni a gyerekeinek az Isten élményt úgy, hogy az ne egy száraz tananyag, hanem élő valóság legyen? Illetve mi az a mondjuk egy egyetlen mondat, ige szakasz vagy ima, amit mindenképp szeretne, ha az ő lelki hátizsákjukban ott lapulna útra valóul?
Igen, hát ők már egész más helyzetben voltak. Nyilván egyfajta valláskárosodást is szenvedtek azért is, mert mi is pakoltunk nekik idehaza, meg hát nagyon szép, teljes és izgalmas gyermekhitük volt, és minden este imádkoztunk, és az évnek a körét, tehát a böjti időszakot, az adventi időszakot, a pünkösdöt, a karácsonyt, a húsvétot, és az összes többi ünnepi alkalmat igyekeztünk teljességében átélni. Feleségem zseniális ezekben a lépésről lépésre való ünnepre készülődésekben. Megvoltak ezek a pici, nagyon felszabadult és nagyon barátságos szertartásaink. Hát Varga László püspök atya mondja, hogy a Jóistennek nincsenek unokái, csak gyermekei. Mindenkinek meg kell találni a maga felnőtt hitét, tehát az, amit otthonról hoz, és amit otthonról kvázi örökölt, vagy így a tarisznyában van, az előbb-utóbb kicsi lesz rá, és el kell rugaszkodnia tőle, és a maga útján kell megismernie az Isten, csak akkor válhat felnőtt, értelmes, egészséges keresztény, és különböző állomásokban tartanak éppen a hadgyermekünk mindegyike. Én azt remélem, hogy mi sok mindent pakoltunk bele a hátizsákjukba. Nyilván, hogyha ha lehetne így egyet mondani, akkor azt mondanám, hogy Isten előbb szeretett minket, de hát mondhatnék kettőt is, hogy a világosság a világba jött, de a világ nem fogadta be, vagy hogy senkinek nincsen nagyobb szeretete annál, mint aki életét adja a barátaiért.
Ez egy nagyon szép zárás, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Én is köszönöm szépen.
Az elmúlt percekben Lackfi Jánossal, Kossuth Díjas költővel beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük. Svéd asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.